Magyarország, Magyarország, Magyarország.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya megkezdte az uniós hatáskörök szisztematikus átvilágítását, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Nézőpont Intézet rendezvényén. Bóka János ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerint a tagállamoknak kell eldöntenie, hol és milyen formában akarnak együttműködni. A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskör bővítésének nevezte. Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja a hatásköröket: gazdaságpolitika, energetika politika, migráció, jogállamiság, család, oktatás, kultúra, sorolta. Mítosznak nevezte az egyre szorosabb uniót, szerinte az EU-t nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás. Magyarország és Szlovénia újabb 1-1 millió eurót biztosít a határmenti területek fejlesztésére, ami tovább erősíti a nemzeti közösségeiket identitásuk megőrzésében, ez pedig a két országot is erősíti, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Novogoricában. Szijjártó Péter Matej Arcon szlovén miniszterelnök helyettessel, valamint Alekszander Jevsek regionális fejlesztését felelős miniszterrel tárgyalt, majd hangsúlyozta, hogy hazánk és Szlovénia számos ponton kötődik egymáshoz. Kiemelte, hogy a két ország hozzájárul egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is, aminek része, hogy hazánk biztosítja Szlovénia légtérvédelmét, valamint hogy nemrég összekötötték a villamos energiaellátási hálózatokat. Megjelent az Erősödő Kárpát-medence program 2026-ra szóló felhívása, amelyre csütörtöktől lehet jelentkezni, jelentette be a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Nacsa Lőrinc ismertette, a kiírás a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak, rendezvényeiknek megvalósítását szeretné ösztönözni. A program keretösszege 1,5 milliárd forint lesz, 500 ezer forinttól 2 millió forintig lehet kérelmet benyújtani december 4-ig, kizárólag elektronikus úton. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,9%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal nőtt, a háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni, az üzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,9%-kal drágultak. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. 2026. január 1-ével gyökeresen átalakul a nyugdíjba vonulás rendszere. Megszűnik a hagyományos, merev értelemben vett nyugdíjkorhatár, és a dolgozók sokkal rugalmasabb feltételek mellett dönthetnek arról, mikor mennek nyugdíjba, számolt be az Economics portál. Mint írták, a változások mögött a demográfiai folyamatok, a hosszabb élettartam, az egészségesebb életmód és a munkaerőpiac új kihívásai állnak. A változás az 1961-ben születetteket érinti először, akik már az új rendszer szabályai szerint kérhetik a teljes öregségi nyugdíjat. Ezen a héten érkezik a kormány döntés értelmében az időskorúaknak járó nyugdíjkiegészítés. Az 1,6%-os korrekciót holnap utalják, vagy a postai kézbesítéssel együtt kapják meg az érintettek. Ez az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőlegesen jár. A nyugdíjasok átlagosan 47.200 forintot kapnak. Egy hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett az új fix 3%-os kamatozású vállalkozói hitelekre. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, éves összehasonlításban a vállalati hiteligénylések száma több mint kétszeresére nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva. Megkezdődött a Moonstar 2025 több nemzetiségi tartalékos gyakorlat, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. Ezen mintegy 150 magyar, lengyel és szlovák tartalékos katona vesz részt, míg Szlovéniából és Horvátországból megfigyelők érkeztek. A Szeretem, Megvédem toborzó kampánynak köszönhetően több mint 7000 új tartalékos katona csatlakozott tavaly nyár eleje óta a Magyar Honvédséghez, tudatta a tárca. Az amerikai szenátus hajnalban 60-40 arányban elfogadta a szövetségi kormány jövő év január végéig történő finanszírozásának folytatásáról szóló törvényjavaslatot, amit demokraták egy kis csoportja is támogatott a pártjukon belüli éles kritika ellenére. Az amerikai történelem eddigi leghosszabb, 41 napja tartó kormányzati leállása még eltarthat néhány napig, amíg a szeptember közepe óta szünetet tartó képviselőház tagjai visszatérnek Washingtonba, hogy szavazzanak. Ez legkorábban holnap történhet meg. Végül az időjárásról. Holnap az ország nagy részén tartósan borult párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben azonban napos lehet az idő, illetve szakadozhat a köd, rétegfelhőzet. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 5, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Orra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek. Ugye, én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz ránk, és nem lesz többé Stockholm-szindrómánk, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Van úgy, hogy rosszul mérem fel, mérem fel. Van úgy, hogy alig érem. Ez van, ez beléd
és az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a Titanicon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy, mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapbár, szárvolsz helyet, főzd leja le az abbát a tüneteken. Tudod, ami visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi, de életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz
rá, te vagy az, amit magamban még szeretek,
és nem lesz több, és Stockholm-szindróla.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem, nem mentél a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszel.
Velem tudok csak életben lenni.
Beléd szerettem, dolgozt fel.
Beléd szerettem, ez van.
Beléd szerettem,
dolgozt fel.
Beléd szerettem, ez van.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumba látogatunk, ahol a múlt héten egészen pontosan november 4-én nyílt kiállítás Szoboszlai Marcell fotóiból. Ha tehetik, tartsanak velünk! Zemplén az életrendje, ez a címe Szoboszlai Marcell fotókiállításának, és ez a kiállítás az életről szól, olvasom itt a kis ismertetőben, arról, hogy minden változik, és mégis minden ugyanoda tér vissza a fényhez. Hát egy fény, vagy a fény, egy fényképésznek gondolom lételeme. És ahogy nézem, az életről szóló kiállítást a Bölcsővel kezdődik.
Így van, nem véletlenül szülővárosom Sátoraljaújhely, és ez az első kép innen indul. Gyakorlatilag az egész kiállítás bejárható, innen az óramutató járásra megfelelően halad, és az analógia gyakorlatilag egy életút, ahol jelen pillanatban tartok. Tehát ez egy önazonos kiállítás, ez egy spirituális út.
Akkor ezt magyarázzuk meg, önazonos, spirituális, ezek nem vallási képek.
Nem vallási képek, ez tény és forró, viszont a természet az korrelál Istennel. Mert ugye a rezgések, az energia, a teremtmények, tehát itt minden róla szól, ha jobban a dolgok mélyre nézünk. És hogyha gyakran járunk a természetbe, és elmélyülünk, és elég csendben tudunk menni, és befelé tudunk figyelni, akkor megindulhat egy párbeszéd. Ami szintén egy út, egy belső út, nem fizikai út, ami elgondolkodtat és nevel, tanít.
Akkor te egyedül járod az erdőt ezek szerint?
Is. Tehát amikor ilyen utazáson vagyok, akkor legtöbbször egyedül megyek. De egyébként meg, hogyha társas utazásról van szó, többen megyünk, akkor is megy bennem ez a folyamat, csak akkor később fogalmazódik meg bennem a gondolat. Hogyha például fotózok és mondjuk címet kell adni egy képnek, akkor utána ugrik be.
Hogy az címet a képnek? Van itt egy kép, aminek még a címét a kiállítás megnyitása óta változtattad meg. Igen. Mást mondott az elmúlt néhány napban?
Igen, abszolút. Gondolkoztam rajta, tehát a fejembe minden változik és a helyére kerül. És valószínűleg, hogyha ezt a kiállítást még egyszer meg kéne rendezni, akkor egy-egy képet kiemelnék és más tennék helyette. De akkor abban a pillanatban úgy volt teljes. Például van egy kép, egy fekete rigó megül szépen a téli hidegben egy vadszülvágon, és akkor nekem a békék ott eszembe, amikor rendeztem a kiállítást, aztán rájöttem, hogy ez a várakozás képe, és akkor így illeszkedik bele ebbe a folyamatba.
És egyébként akkor lehet, hogy nem a legjobb megközelítés, vagy a legjobb szó, de természetfotós vagy? Tehát a fotográfiának erre a ágára specializálottál?
Nem tartom magam természetfotósnak, mert itt a képeknek nem a technikai megvalósítása a cél, hogy minél nagyobb bravúra bemutassak egy pillanatot. Persze, lehet, hogy az is van közted, de nem ez a fókusz, hanem inkább a jelenlét számít. Hogy a képeken átjön az a pillanatnyi érzés, hangulat, ami benne van, a pillanatban gyakorlatilag.
Visszamegyek kicsit ehhez a bevezetőhöz. A képek nem csak a tájat mutatják, hanem az ember útját is benne. Ahogy egyszerre tanulunk bízni, veszíteni, majd újra kinyílni, sok mindent kell megmagyarázni, ha ilyeneket
így. Összetett. Nekem ez egy terápia. Tehát ez a kiállítás, most bevallom, ez egy terápia volt. És a rendezése is az, hát Az ember az élet útján sokszor csalódik, fájdalom éri, betegség, bármi, ami negatív, és éri sok jó dolog is. És a lényeg az, amire rájöttem közben, hogy mindennek ideje van, mint a Prédikátorok könyve 3-ban. Ideje van a születésnek, ideje van a meghalásnak, az ültetésnek, a kiszaggatásnak, és mindent el kell fogadni, mert minden az élet természetes része. És át kell engedni magunkon, áramoltatni kell ezt. És nem tudjuk megfogni, nem tudjuk a jót megfogni. Ugyanúgy a rossz is elmegy tőlünk, és hogyha ezt megértjük és elfogadjuk, talán ez lehet az út a boldogság felé.
Tehát a természet egyfajta tanítómester?
Abszolút az, a természet egy tanítómester, minden tanít természetben. Egy kő, ami a folyóban állja a sarat, az elemeket, a sodrást, egy levél, ami lehullik, egy kis állatka, egy színek, formák, fények, illatok, minden. Minden valamit inspirál bennem, és valamit mond, mutat.
Ez egy 4 évszakos kiállítás, ugye mondhatjuk ezt? Vannak benne téli képek, vagy még vannak benne téli képek. Változik a természet, amióta fotózott?
Hát az biztos, hogy változik, tehát már nincs olyan hosszú kimenet. Az évszakok lassan összefolynak. Szóval ott kell lenni, amikor történik, mert lehet, hogy az egyik pillanatban még sárgák a levelek, a következő pillanatban meg jön egy szél, és mindent lemos. Nincs kifejezetten tavasz, hanem valóban egy tél után jön egy rövid időszak, és utána jön a nyár. Hirtelen lesz meleg. És hát igen, változik a természet is.
Nézzük meg egy-két képet a mikrofon segítségével, úgymond. Mi az, amit mindenképp kiemelnél? Mi az, ami mindenképp helyet kért a kiállításra?
Itt van például ez a kép, ez a teremtés harmóniája. Ez a Hemzső Bérsz közelében készült, de nem onnan lett fotózva. És nekem ez a kép a nyugalmat, ha így elemezni kéne, ez abszolút színharmónia, és nehéz egyébként erről beszélni, megfogalmazni, hogy melyik kép.
Akkor válasszak én egyet?
Igen, szerintem igen.
Akkor legyen ez az életbetűi.
Igen, az életbetűi kiváló választás. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy levél, amin rág egy féreg, egy kis kukac, és mint egy betűt formázva az ő útja, és az árnyékot vet az alsó levélre, és ez egy jelkép, hogy mindenütt ott vannak a jelek, amiket olvasnunk kell. Itt az út gyakorlatilag, ami látszik.
A útkeresés fölötte igazából egy cincér, vagy valami nagyobb szú rágott magának utat a kéreg alatt, de egy kicsit, mintha transzcendens dimenziókba emelnéd ezt a természetes dolgot.
Igen, jeleket keresek egyébként, és én is útkereső vagyok, és nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a természet rezonál.
Mire rezonál?
Hát a belső hangra gyakorlatilag, ami bennem van. Ha nem látnám a jeleket, akkor csak azt látnám, hogy egy erdőbe sétálok. De minden üzen valamit, és mindennek mondani valója van, és hogy minden ciklikusan változik, és hogy ezeket át kell élni, és ott kell lenni a jelenben és a mostban. Aztán jön a következő és a következő pillanat.
Az életről szól ez a kiállítás, némely képnek direkt élet a címe, élet egy, élet kettő.
Igen. Gondolkoztam egyébként a címválasztásokon, hogy érdemesen megideologizálni ezt, belemerülgetni, hosszú litániát írni. Aztán volt egy olyan elképzelés, hogy csak számok lesznek, hogy 1, 2, 3. Aztán egy szóra gondoltam, hogy egy szó elég. Aztán kialakult bennem az, hogy igenis, hogy kell egy cím, egy szó vagy egy mondat, mindegy, de van, ami nagyon egyértelmű, és nem akarom tényleg megmagyarázni a képet. Amikor nem akarom megmagyarázni a képet, akkor nem azt írom ki, hogy cím nélkül, hanem hogy élet. És akkor élet egy, élet kettő, vagy például sodrásban egy, sodrásban kettő, ami szintén egy folyamatot mutat be, egy gyors folyású pataknak az esése, és benne egy mozdulatlan ág, ami mint egy megáll az időben.
Mindenki láthatja ezt, aki kimegy, nem kell hozzá fényképezőgép, csak szem, vagy mi?
Igen, igazából idő kell tényleg, hogy az ember kicsit megállítsa maga körül a fecsegő gondolatait, mert egyébként azok nagyon messzire visznek minket, és a természet az tanít tisztítani, például volt az előbb a kérdés, hogy mire tanít a természet, tisztít minket, megállít minket, befelé figyeltet minket, és elhallgattatja ezt a belső fecsegőt, és amikor az ember csak jelen van, és látja a fényeket, és érzi, hogy minden él, de minden a kövektől kezdve, tényleg a melegvérű állatokon át, minden él és mozog, akkor úgy érzi, hogy ő is része a természetnek, a teremtett világnak, és ez az érzés egy nagyon mély nyugalommal tölt el. Tehát visszakanyarodva a kéréshez, nincs szükség fényképezőgépre ahhoz, hogy az ember ezt átélje. A fényképek azért kellenek, hogy másoknak is meg tudjon mutatni azt, ahogy én érzem a természetet.
Ez Zemplén, csak a Zemplén, ugye?
Igen.
Másabb a Zemplén, mint más egységek?
Nekem a szerelmem a Zemplén, én itt érzem magam otthon. Másabb, mint egy magas egység, teljesen más. Én ismerős vagyok itt. Mást is szeretek egyébként, más tájakat, meg szeretek mászni sziklát, stb. De a Zemplén az otthonom.
Azon belül van kedvenc hely?
Különösen szeretem telkívánni a környékét. Sólyombérc például, az mondjuk frekventált hely, mások is szeretik, és ez jó, hogy felfedezik. Vagy Hemzsőbérc, vagy különböző források, ahol visszajárok, vagy ligetek. Sokat tudnék mondani egyébként, sok van.
Ezek a képek tényleg nagyon szépek, a szép erdőt mutatják, de hát az ember azért, ha itt nem is látszik, de belerondít a tájba.
Igen, egyre nehezebb egyébként kikerülni ezt, hogy ne találkozzunk ilyen eldobott szeméttel, vagy egy lerakott hulladékkal, ami felháborító, olyan helyeken helyeznek el hulladékot, ami elképesztő. Tehát jó messze a településtől, jó sokat utazik vele az illető, hogy lerakja oda a szemetet. Tehát ezzel kárcsán a természetnek, a saját lelkének, és az egész ökológiát felborítja. Igen, az ember, ha így nézzük, nem akarok általánosítani, de valahol egy kártékony folyamatot csinál. Hál' Istennek vannak olyan emberek, akik pont az ellenkezőjét élik, tehát szabályozzák, tisztítják, rendszerezik, ápolják az erdőket, de sajnos a butaság az mindenhol beszivárog, és az emberi nem törődönség, ugyanígy az erdőkben is sajnos.
Igazából mondtam, hogy ezeken a képeken a természet látható, az erdő kettő kivételével. Az első, ami a Bölcső címet viseli, és Hátoralja újhelyt mutatja, és az utolsó, egy útmenti kereszt van rajta, és a címe Megérkeztél.
Igen. Hát igen, az első, a Bölcső, az evidens, a születés, és az út. És amikor bejárjuk a kiállítást, akkor itt vannak különböző képek még, hogy a megérkezés a fénybe, vagy utazás, tehát gyakorlatilag egy utazás, és a végső állomás az a találkozás pillanata, és az igazság pillanata. Nagyon-nagyon őszintén számot kell adni az életünkről. Gyakorlatilag ez az élet, hogy megfeleljünk annak, ami végül majd bekövetkezik.
Van itt még gondolat ebben, amit szeretnél esetleg elmondani, vagy mondjam én azt, hogy ez a tárlat egyfajta hála mindazért, amit a természet és az élet tanít, mert minden napban ott a kezdet, és hogy szeretni magunkat, másokat, és a világot mindig újra lehet.
Hát csak ezt tudom mondani, hogy ez a tárlat egy hála. Mindenért, amire a természet tanít minket, és hogy szeretni, az mindig újra és újra lehet, hogy a természet is mindig újra és újra megújul. Ez a feladatunk, hogy szeressünk. Akkor is, ha nehéz. Mert nehéz, sokszor.
Az elmúlt percekben a Sátoraljóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Zemplén az életrendje című időszaki kiállításán jártunk. Tárlatvezetőnk, a múzeum munkatársa Szoboszlai Marcell fotográfus volt. Thank you. Most felém evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 13. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi megmutatja. Attól a pillanattól kezdve, hogy Korcsi testestül, lelkestül az aportírozásnak szentelte magát, minden vadászexpedíciónk szintiszta gyönyörűséggé vált, nem rontotta meg semmiféle fejetlenség és zűrzavar, ami pedig városi életünkhöz a kelleténél jobban hozzátartozott. Mind türelmetlenebbül vártam, hogy végezzenek már a betakarítással, és csizmánk ismét a ropogós tarlót tapossa. Vártam azt az időt, amikor a nyárfák levele lepereg a földre, és a fagytól keményre dermed a mocsaras tavacskák körül a sós iszap, amikor a hajnal egyetlen rohammal veszi be a kristályosan tiszta jégboltot, amelyet csupán a vonuló madárseregek eleven felhői árnyékolnak, amint hosszú útjukon délnek tartanak. Korcsit azonban még nálam is sokkal takinzóban emésztette a sóvárgás, még nálam is mohóbban várta az aranyidőt. Mióta megtalálta élete célját, úgy vágyakozott a vadászat után, hogy a tilalmi idő végső napját megelőző hetekben tökéletesen érzéketlen volt a szokványosabb kísértésekkel szemben. Macskák mászkálhattak kényük kedvük szerint saját birodalmában, akár 2-3 méterre meg-megránduló orrától, meg sem látta őket. Hiába szádostak méznél édesebb illatok a szomszédos házból, ahol egy bűbályos kokker spániel szuka epekedett keserű magányában, ez sem zökkentette ki álmaiból. Csak hevert a barnuló gyepen a garázs előtt, és le sem vette szemét az ajtóról, amely mögül előbb-utóbb előgördül majd ödönke, hogy elvigye őt, és persze minket is az élettel teli síkságokra. Minden vadász idény első napján teljesen megháborodott, és az első madarat minden idényben a végsőkig romos állapotban szállította le. De az adott évben másodszor már nem fordult elő ilyesmi. És az első kitörés után teljes higgadtsággal végezte munkáját. Szinte korlátlan képességekkel rendelkezett, hogy tökéletesítse magát vadász kutya mi voltában. Idényről idényre kifinomultabb fogásokat agyalt ki, hogy közelebb jusson a tökélyhez, és ezek némelyike több volt múló furcsaságnál. Valamelyik október elején egy szerdai napon Ontárióból érkezett barátunkat vezettük be a prérik vadászfortéjaiba. Barátunk otthon fajtiszta szettereket tenyésztett saját híres kennelében, és már 30 éve vadászott keleten felföldi szárnyasokra. Olyan ember volt tehát, akinek nemigen okozott különösebb meglepetést egy-egy kutya értelmessége. Korcsi azonban még őt is meglepte, sőt, el is képeztette. Noha Korcsi külleme szemmel látható viszolygást keltett benne, barátunk tűrtőztette magát, és egy szavunkat se vonta hangosan kétségbe, amikor kutyánk káprázatos tulajdonságait ecseteltük neki, mely bizalomnyilvánítás eredményeként Korcsi meg ő remekül boldogult egymással ismertségük első percétől. Azon a szerdai napon, amelyikről beszámolok, Korcsival együtt indult el egy jókora nyárfaliget egyik szélén, amelyet papa meg én a másik oldalról kerültünk meg. Közös célunk egy fogolycsapat volt, amelyről tudtuk, hogy valahol a közelben bujkál. A foglyok arról nevezetesek, hogy még ott is fennmaradnak, sőt szaporodnak, ahol a legkíméletlenebbül vadásznak rájuk, és ennek megvan a maga magyarázata. Az első fegyver ropogásra, amely felriasztja őket, éberré válnak, és a továbbiakban jószerével elérhetetlenek. A tarlóban meglapuló madarak sokkal korábban észrevesznek minket, mint mi őket. Ha pedig közeledünk feléjük 40-50 méterre tőlünk, mint meg annyi kis akna, nagy szárny burrogással felrobajlanak, és ahány madár annyi irányba szélednek szét, mégpedig a kilőtt puskagolyó sebességével. A földre ereszkedve rohanni kezdenek, és addig futnak, míg mérföldek nem választják el őket a vadászoktól. Ráadásul úgy rémlik, mintha futni még kicsit gyorsabban is futnának, mint ahogy repülnek. Keleti barátunk persze tudta mindezt, legalábbis elméletileg. Az előírásoknak megfelelő éberséget tanúsított akkor is, amikor mintegy 50 méterre tőle felrebbent a csapat, hogy szinte azonnal eltűnjék egy fűzbokros horpadásban. Ennek ellenére még a ravaszt megnyomni sem volt érkezése, valósággal gyászba borult kudarca miatt. És ami még jobban rontott a helyzeten, Korcsi váratlanul felrúgta az alapvető vadászkutya törvényt, és még egy mentegetőző pillantást sem vetett társára, a tova tűnt fogoly csapat után iramodott. Barátunk fütyült, hívogatta, szidalmazta, mint hiába. Korcsi nyugodtan nyargalt tovább a maga fura oldalazásával, és hamarosan el is tűnt szem elől. Barátunk a nyárfás végében csatlakozott hozzánk, és bár volt olyan jómodorú, hogy ne szóljon egy rossz szót sem, arcáról könnyűszerrel leolvashattuk, mit gondol magában. Bezzeg, ha nem is könnyűszerrel, de egészen mást olvashattunk le róla pár perccel később, amikor mögöttünk hirtelen hangos szuszogás, fújtatás hallatszott, és amint hátrafordultunk, a felénk ügető Korcsit pillantottuk meg, szájában egy fogollyal. Barátunkat őszintén lenyűgözte a látvány. Mi az ördög ez? Kiáltott fel. Hiszen el sem sütöttem a puskát. Csak nem meritek azt állítani, hogy ennek a ti csodakutyátoknak még fegyveres segítségre sincs szüksége? Papa kissé leereszkedően kacagott. Nos, annyira azért nem vagyunk, magyarázta könnyedén a rá jellemző színpadi érzékkel. Természetesen Korcsi is több madarat zsákmányol, ha kisegíti egy puska, de hát anélkül is egész jól elboldogul, tudod? Egyszerűen addig fut utánuk, amíg el nem csípi őket. Papa nem vesződött a magyarázat kiegészítésével, és ezért barátunk a maga előkelő tenyész állománya iránti halvány elégedetlenséggel tért meg távoli, keleti otthonába, de csak miután néhány a végsőkig elszánt, ám eredménytelen kísérletet tett, hogy Korcsit is magával vigye. Olyan ember volt, aki még hitt a saját szemének, és honnan tudhatta volna, amit mi tudtunk, hogy a meg nem lőtt fogoly csak a féle szaladó nyomorék volt, nyilván egy másik vadász sebesítette meg valamikor régebben. Mindazonáltal Korcsi ilyen irányú képességeit nem lehetett félvárról venni. Gyakran fordult elő, hogy kiszúrta, melyik madár sérült a csapatban, amit mi nem tudtunk megtenni, és legalább egy tucatszor retrivelt zsákmányt, amikor mi holtbiztosra vettük, hogy nincs is mit behozni, hiszen egyetlen lövés sem esett. Megtanultuk, hogy ne pazaroljuk az adrenalin szitkozódásra, ha olykor eltér a normális szabályoktól és a saját feje után megy. Túlságosan kínos volt ugyanis bocsánatot kérni tőle később, amikor szájában egy madárral jött vissza. Sérült szárnyas vad sehol sem lehetett biztonságban tőle. Fura, gumós orra, ha még oly otrombának hatott is, páratlanul hatékonynak bizonyult a terepen, és látszólag fellelhetetlen madarakat is kiszimatolt.
Ferli Mevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 13. részét Tóth Levente előadásában hallották. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 9. részét Rátóti Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Vörös Sándor. A teljesség felé. A remek mű. Az alkotás lehetősége megvan az emberben és eszközeiben. De a művészi alkotás ember fölötti csoda. Azt, ami a szép műveket széppé teszi, a jelenségvilág tényei közt hiába keressük. A remek művek lehetnek egyszerűek, bonyolultak, rendezettek, szeszélyesek, tökéletesek, kezdetlegesek. Épp így a kantárművek is. Csak épp a remek műben megvan az a csodálatos delejesség, mely a kantárműből hiányzik, és amelyet a jelenségvilág körülményeiből nem lehet levezetni. A remek műben az alkotó és műélvező képzelet közvetítésével az időtlen dereng át az időbeli világba. A versről. Olvas verseket oly nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de többször egymás után. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zenéjét, és az alkotó lelkek belső zenéjét. És eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is. A vers belső, igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át. A teremtő képzelet. A képzelet köti össze az időbelit az időtlennel. Épp ezért tartalmai felemásak. Időbeli, változó megjelenési módjuk és időtlen, változatlan lényegük van. A képzelet tartalmainak, egy vallási fogalomnak, erkölcsi törvénynek, művészi alkotásnak megjelenési módja változik. Előbb-utóbb el is pusztul. Lényege nem keletkezett és nem múló. A vallásokat, mítoszokat, jóslási módszereket az emberi képzelet teremti, akár a műalkotásokat. Ami nem jelenti érvénytelenségüket, sőt, érvényüket jelenti. Mert a képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik, hanem az időtlennek törvénye szerint. A gondolatok visszája és színe. Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e vagy sötétet, mert amit gondoltál, megteremtetted. A természet a természeti világban alkot. A lélek a lelki világban. Ha egy ruhát, bútort, akármit készítesz, előbb kigondolod, vagyis a lélek világában megalkotod, csak aztán készíted el a természeti világban is természetbeli eszközeiddel. Igazi alkotásod nem a természetben, de a lélekben lévő. Egyik előbb-utóbb szétromlik, másik belérögződött a keletkezésének perceibe. És aki nem a jelenben és nem az időben létezik, hanem az idő egészét áthatja, nézi alkotásodat. A tárgyak visszája és színe. A jelenségvilágban Isten csak eszme. Istenben a jelenségvilág csak lidérc. A dolgok érzékelhető mivoltában nincs jelen az Isten. A dolgok visszájukat fordítják az érzékelés felé, és színüket az Isten felé. Isten jelen van a dolgok közös lényegében, de nincs jelen a dolgok sokfajta érzékelhető megnyilvánulásában, hol a tünemények serege hullámzik. A lét visszája és színe. Nincsen két világ, csak egy, mely külső érzékelő képességünk felé a változó tüneménysort, belső felismerő képességünk felé az állandó lényeget mutatja. Az időbeliben, változóban az érzékelés igazít el, az időtlenben, változatlanban pedig a képzelet. Aki elmerül önmaga alaprétegébe, a változatlanba, ezt akárhányszor is megismétli, a változatlant akármennyire is megismeri, még sincs róla semmi érzékelése. Amit ott megismer, nem tapasztalja, hanem képzeli. Csak hogy a változatlan lényeg épp úgy vezeti a képzeletet, mint a változó tünemény sor az érzékelést. Érzéki tapasztalat csak a változóról. Szilárd tudás csak az állandóról lehetséges. A lényegről nincs semmi érzéki tapasztalat, csak belső felismerésen alapuló tudás. A tüneményekről nincs semmi szilárd tudás, csak ideiglenes ismeret. Ha a változó van, az állandó csak eszme. Ha az állandó van, a változó csak lidérc. Öröklét van, és öröklét nincs. Isten van, és Isten nincs. Egyformán érvényes. Aszerint, hogy az állandóból, vagy a változóból nézed-e. Hármas tükör. A határok közti léleknek érzékelhető, ami tagolt. És eszme, ami tagolatlan. A határtalan léleknek felfogható, ami tagolatlan. S tünemény, ami tagolt. A teljes léleknek csonkaság, ami tagolt, vagy tagolatlan. S valóság, ami túl van a megnevezhetőn. Nevezhetők és nevezhetetlen. Asztal és nem asztal. Hosszú és rövid. Jó és rossz. Örök és mulandó. A kettős nevezhetők tökéletesen vezetik az embert, és aki túllát rajtuk, megpillanthatja a nevezhetetlent. Ahogy a nappal és éjszaka feleződik a földgolyó körül, a nevezhető kettőségek épp úgy feleződnek a különlévő lélek körül. Az alvásban, halálban és elmélyülésben nincs nappal és éjszaka, és ahol megszűnik a különlét, ott megszűnnek a nevezhető kettősségek is. Fehér trilógia 1. Én vagyok a változó, és én vagyok a változatlan. Aki nem tudja, a teremtést méltán kegyetlenségnek érezheti. Fehér trilógia 2. A változó kínja a változatlan belégzése. A változó öröme a változatlan kilégzése. Fehér trilógia 3. A nyugalom szakadatlanul megvalósul a küzdelemben. A valóság szakadatlanul énekel a látszaton keresztül. Az ének szakadatlanul elpihen a változatlanban.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 9. részét Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Túri Szent Márton püspök. Szabáriában született Pannóniában 316-317 körül, meghalt 397. november 8-án, körülbelül 80 évet élt. Amikor Gallia nagy szentje, Szent Márton a napvilágot meglátta, csak 3 éve múlt annak, hogy Nagy Konstantin római császár a 300 éven át bujkáló és üldözött kereszténységnek a 313. évi milánói rendeletével megadta a teljes vallásszabadságot. A föld alatti katakomba egyház végre méltó helyére került. Mindenről azonban Márton még ezekben az években nem sokat tudott. Szülei pogányok voltak. Édesapja a császári hadsereg tribúnusa. A mai Szombathelyen Szabáriában született, tehát, amint hallottuk, de nem sokkal később átköltöztek Páviába, és ott pogány környezetben nőtt fel Márton. 12 éves korában szülei akarata ellenére katekumennek jelentkezett, vagyis készült a keresztség szentségének fölvételére. Elsajátította a keresztény vallás tanítását, és 6 évvel később megkeresztelkedett. Mint veterán apa fiát, 15 éves korában besorozták a hadsereg lovas gárdájába, és testőrtiszt lett. Már ekkor kitűnt társai közül, mert egyszerű, tiszta és emberszerető volt. 334-ben, Amiens város kapujánál, kemény tél idején egy didergő koldussal találkozott. Azonnal nekiadta nagy katonai köpenyének a felét. Éjszaka pedig ezt a félköpenyt Krisztus vállán látta, és Jézus szavait hallotta, Márton ruházott fel ezzel. Ezek a szavak utalást jelentenek Jézusnak elmondott szavaira, amit testvéreim közül egynek tesztek, azt nekem teszitek. Ezután az esemény után történt megkeresztelkedése. Elhagyta a hadsereget, és Szent Hilárius püspökhöz csatlakozott, aki nagy hatással volt rá. Innen hazalátogatott szüleihez, és megtérítette édesanyját. Remetéskedni kezdett. Ekkor folytak a katolikus és arianista viták, s az ariánus püspökök őt is bántalmazták, majd kiutasították lakóhelyéről. 375-ben megalapított Túr közelében egy kolostort, ezzel elindítva a gall-frank szerzetesség fejlődését. Amikor 371-ben a túri püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök mind őt választották meg főpásztornak. Ettől a perctől kezdve, mint jó pásztor vezette a nyáját. Látogatta őket, prédikált, és csodáival is megdicsőítette Istent közöttük. Inkább így mondanám, Isten megdicsőítette Mártont csodákkal, amiket maga Isten művelt Márton kérésére. Márton úgy élt, mint a legszerényebbek egyike, miközben az ország gyógyításairól és az elhunytak föltámasztásáról beszélt. Mindezek mellett azonban keményen harcolt az ősi szent hit tisztaságának megőrzéséért. Fáradhatatlanul hirdette az igét, amíg pogány lakta területeken is. Alázattal elviselte, amikor a kisebb klérus morgolódott ellene, szegénységért és szigorú életmódjáért, ezt nem kérte számon tőlük. Jellemzésül hallgassuk meg életrajzából még a következő részletet. Márton alázatos püspök volt. Büntetés, sőt ellenkezés nélkül tűrte, hogy némelyek alárendelt papjai és az alsó papság közül gyalázták, nyilvánosan sértegették. Ha azonban nem a saját személyéről, hanem az egyház javáról és tekintélyéről volt szó, meg nem alkuvó határozottsággal tudott fellépni. Sulpicius Severus, tanítványa és első életrajzírója elmondja, az önfejű és erőszakos Maximus császár udvarában nyüzsögtek az egyház érdekeivel nem törődő, kellemesen élő, hízelgő udvaronc klerikusok. Ezt látva Márton sokáig nem akarta elfogadni a császár ebédre szóló meghívását. Annál is inkább, mert nem jogszerűen jutott hatalomhoz Maximus. A császár ismételten biztosította őt arról, hogy nem önérdekből cselekedett, katonái kényszerítették méltóságának átvételére. Ekkor végre elfogadta meghívást, mert remélte, hogy sikerül kegyelmet elérnie néhány igazságtalanul elítélt részére. Mint hogy a császár jobbján ült, neki nyújtották az első pohár bort. A császár most azt várta, hogy Márton őt tiszteli meg, de az a kíséretében lévő papnak nyújtotta a serleget. Ugyanis, most idézőjel következik, nem tudta lelkiismeretével összeegyeztetni, hogy a császárt vagy egy udvaroncát paptársával szemben előnyben részesítse. Paptársát részesítette előnyben. Ez a világos és félreérthetetlen magatartás közbeszéd tárgya lett, és csak növelte tekintélyét a császár és az egész udvara előtt. Egy alkalommal súlyosan megbetegedett, és már-már halálán volt, amikor szeretett hívei körülvették ágyát, és sírtak, rimánkodtak. Atyánk, ne hagyd minket el! Ekkor mondta híres szavait. Ha még szükségük van rám híveimnek, nem utasítom vissza a munkát. Non recuso laborem. Ez a három szó volt Márton Áron püspök úrnak is a jelszava. Non recuso laborem. Nem utasítom vissza a munkát. Isten visszaadta Márton egészségét, és tovább vezethette egyházmegyéjét. 397. november 8-án halt meg, és 11-én temették el Tourban. A nyugati egyházban Márton az első szent, aki nem vértanú halált halt. Több ezerre tehető a róla elnevezett hegyek, templomok, várak, kolostorok, helységek száma. Sírja a középkorban zarándok hely volt. A történelem lapjai úgy emlékeznek meg róla, mint az irgalmas szamaritánusról, hisz, amint hallottuk, saját köpenyét ajándékozta egy koldusnak, s a példaadó jó pásztorról, aki a legnagyobb külső és belső szorongatásban is a testvéri szeretetet tette meg Isten szeretetének mércéjévé. A nép már hamarosan halála után szentként tisztelte. Franciaország egyik védőszentje. Védőszentje azután a katonáknak, a lovasoknak, a koldúsoknak, a kalaposoknak, a kesztyűsöknek és a törülköző árusoknak. Olvasom életrajza után. Túri Szent Márton ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, Túri Szent Márton püspök, a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetettől se élet, se halál el ne szakítson minket.